Jó estét kívánok mindnyájuknak! Amint Tamás az előbb mondta, Miskolci Gábor vagyok, a Teozófiai Társulat tagja, és a mostani, a nyarat megelőző utolsó előadásunkban remélem, hogy a nyárra némi gondolkodni valót mondok el most önöknek. Meglátjuk a végén, hogy még hányan maradnak, mert nagyon meghökkentő dolgokat fogok mondani. Előjáróban annyit, hogy lehet, hogy akad önök között olyan, akiknek, amit én most elmondok, meg ez az előadás, ez bizonyos részleteiben ismerős lesz, mert ennek az előfutárát azt 2011-ben a Szidhárta nyílt napon már elmondtam, de azt csak ugye 40 percbe kellett beletérni. Most azért igyekszek egy kicsit többet mondani. Mert ugye a téma az óriási, tehát itt csak mintavételekről lehet szó. Hogy az egészet valahogy keretbe illesszem, azt is el kell mondanom, hogy hogyan kapcsolódik ez az egész a teozófiához, amiről most én beszélni akarok. Hát itt nem akármiről beszélünk azért. Mégpedig ez a teozófia hármas célkitűzése közül a harmadikkal foglalkozik, illetve abba a témakörbe illik bele, miszerint kutatnunk kell a természet még fel nem ismert törvényeit és az emberben rejlő erőket. Hát amiről most szó lesz, az mind a kettővel foglalkozik, vagy legalábbis benne lesz mind a kettő. Nem kell megijedni, azért nem fogok egy fél órát beszélni, de nagyjából ezeket a témaköröket fogjuk érinteni. Az atom fogalma és némi atomtörténet, honnan indultunk meg, most hol tartunk, és mit mondanak a tisztánlátókat, hogy látták is azokat. Aztán, hogy hogyan kezdődtek ezek a tisztánlátói kutatások, amikre ez az egész előadás alapul. Aztán megnézzük a hidrogén családnak a gáz és éterikus szinteken látható összetevőit. És utána ezek kapcsán, mert ugye itt egy kicsit belemegyek azért olyan dolgokba, ami sok magyarázatot kíván. Akkor ezek kapcsán elkezdünk egy kicsit foglalkozni azzal, hogy hogyan néz ki a mi világunk, a fizikai világ, amiben élünk, meg az az anyag, amiben mi magunk is vagyunk. És néhány olyan fogalmat fogok itt fölvetni önöknek, amikről azt mondta, hogy lehet, hogy fölállnak és ki fognak venni néhányan majd. Aztán megnézzük néhány összetettebb elem felépítését, mert ugye a hidrogén és a hidrogén család azért ez hát a legegyszerűbb elemek közé tartozik, ennél sokkal összetettebbek is léteznek. Foglalkozunk egy kicsit a vegyületekkel, ott is néhány meghökkentő dolgot fogok mondani, és aztán lesz egy összefoglalás, meg hát igyekszem összevetni a mai tudománynak a eredményeivel azt, ami mindebből lejön. Úgyhogy csapjunk is bele, mert hát elég sok mindent kell átnéznünk most. Az atom fogalma és némi atom történet fejezetet elkezdve egy kicsit nézzük azt, hogy mit jelent az, hogy atom. Maga a fogalom az hát a mi kultúrkörünkben legalábbis, ugye az utóbbi néhány tízezer évre visszatekintve, az ókori Görögországba és Indiába vezethető vissza. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy olyas valami, amit már tovább nem lehet osztani. Na, ehhez majd lesz néhány szó a következő diákban. De hogy ilyenek vannak egyáltalán, az a 19. században került először ki az asztalra újra. Addig ilyenekről nem is gondolkodott senki, vagy legalábbis nem tette közzé. Ez a bizonyos John Dalton nevű úriember volt, hát az első feljegyzések szerint, aki elkezdett atomokról beszélni, és hogy ezek az atomok aztán vegyületekké állnak össze, és ezekből lesznek azok az anyagok, amik körülvesznek minket, meg amikből mi is felépülünk. De ő még úgy gondolta, hogy ezek az atomok, ezek ilyen tömör golyócskák, és akkor ezek úgy csinálnak valamit, aztán azokból lesz vegyület. G.J. Thomson 1897-ben ott már előállt azzal a elképzeléssel, hogy az atom az tulajdonképpen az úgynevezett szilvapuding modell volt szerinte, ami ő úgy képzelte, hogy van egy pozitív töltésű ilyen pocsonya-szerű valami, amiben negatív töltésű elektronok száguldoznak. És hogy így néz ki az atom. Aztán Rutherford 1909-ben előállt az atommagnak az a bizonyos egyszerű bolygó jellegű megközelítésével, ami már valószínűleg sokkal ismerősebb a legtöbbünknek. Ezt ugye úgy képzelte, hogy van az atomnak a magja, pozitív töltésű, és akkor a bolygókhoz hasonlóan körülötte az elektronok keringenek. Annyit mondjuk az ő modelljében eltért a naprendszerétől például, hogy ezek az elektronok ezek nem feltétlenül egy síkban mozognak, hanem össze-vissza az ő modellje szerint. Hát aztán idővel kiderült, hogy ez se egészen kóser, és Niels Bohr 1913-ban előállt az atomnak a kvantum modelljével, ahol hát egy kicsit korlátozta az elektronoknak a szabadságfokát, mert azt mondta, hogy az ő megfigyelései, számításai alapján főleg, ezek nem lehetnek akárhol, hanem csak bizonyos meghatározott pályákon tudnak keringeni az atom körül. És ha pályát váltanak netántán, akkor az valamilyen komoly energiakihatással jár. Aztán 1913-ban az a Soddy nevű úriember felfedezte, hogy hát az atomok azok látszólag ugyan egyfajta kémiai elemhez tartoznak, de azért nem egyformák. Vannak változatok bennük, ezek lettek aztán az, amiket az izotópok címszó alatt ismerünk. Hát lényegében arról van szó, hogy attól, hogy valami egy kicsit nehezebb vagy könnyebb, mint az, amiből a legtöbb van, attól az még abban a családban tartozik. Tehát a hidrogén kapcsán, és amikor a hidrogén család elemeit végigveszik, ott is a hidrogén izotópiáról lesz. Na és innentől aztán elkezdett durvulni a dolog. Mármint a hétköznapi ember számára felfoghatóság tekintetében. Mert ugye aztán Schrödinger 1926-ban előállt az elektron hullám természetével, amiben többé-kevésbé azt mondta, hogy hát az elektron, mit is mondott? Szóval az elektront, ami számomra még mindig egy megfoghatatlan dolog, az olyan kettős természetű dolognak mutatta be, ami bizonyos körülmények között hullámként kezd viselkedni, más esetekben anyagi részecskéként. Hát ez úgy már a hétköznapi embernek a felfogó képességét, a képzelő tehetségét azért már próbára teszi. De hát innentől ez még nem a vége. Aztán Heisenberg 1927-ben előállt hozzá az ő nevéhez kapcsolódó bizonytalansági elvvel és az atom hullámmechanikai modelljével. Ez nagyjából azt mondta ki, hogy az atomok azok nem egy meghatározott pályán mozognak, hanem bizonyos tartományokban lehetnek, de hogy pontosan hol, azt nem lehet megmondani. Pontosabban azt nem lehet megmondani, hogy milyen sebességgel mozog, tehát a kettőt együtt, a sebességét és az irányát. Ezt nem lehet megmondani. A kettőt együtt, vagy az egyiket, vagy a másikat. És aztán 32-ben Maliken előállt ezzel a bizonyos atomi pálya modellnek az elméletével, ami kicsit kapcsolódik a korábban elmondottakhoz, csak itt grafikusan próbálom szemléltetni ezt, ahol azt mondta, hogy itt az elektronok ilyen kvázi tartományokban lehetségesek, létezhetnek az atommag körül, és ezek egy jól meghatározott területhez köthető. Tehát van, mit tudom, az első számú energiaszint, az egy ilyen gömbhéjszerű valamiben lehet az elektron, valahol. Azt nem tudjuk, hogy hol. Sosem. Aztán van egy második ilyen gömbhéj jellegű, az elsőn túl van. Az már egy kicsit kisebb energiaszinten mozog, de ez még mindig egy gömbhéj. Aztán lehetnek olyan pályamodellek, amik nem gömbhéjak, hanem egy ilyen, mint egy félbevágott alma, ilyen jellegűek. És ezek együtt létezhetnek a gőgkéjakkal. Tehát ezek megint egy olyan pályát mutatnak, ahol az elektron valahol lehet, sőt, közlekedhet is a kettő között. De az egy másik érdekesség, hogy a kettőt elválasztó síkot soha nem lépheti át. Mégis átlépte valahol. Megint csak ott tartunk, hogy az ember vakarja a fejét, hogy hogy is van ez. De matematikailag ez bizonyosodhat. Az már pedig átmegy, de nem mehet át fizikailag. És akkor ezt, hogyha kibontjuk és egy komplexebb atomot kezdünk nézegetni, akkor ilyen pályamodellek rajzolódnak ki. Ugye minél nagyobb méretű, nagyobb bonyolultságú elemről beszélünk, annál összetettebb pályák vannak. Hát igen, szóval, ahogy mondtam, kezdenek vadulni a dolgok, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy az 1960-as évektől kezdődően, és ez még a mai napig is folytatódik, elkezdtek olyan kutatásokat végezni, kísérleteket, és azok kísérletek eredményéből olyan következtetésekre jutottak, hogy hát ugye az atommag meg az elektron azért talán mégse az utolsó építőelem, amiről addig úgy gondoltuk, hogy az már oszthatatlan. Kiderült, hogy nem az. Vagy hogy rajtuk kívül még más is van. Ez, amennyire én tudom, még mindig nem dőlt el világosan. Ugye ezek voltak a hadronok, és aztán a kvark modell, amit kitaláltak. Hát a kvarkokat még ma is hajkurásszák a mai napig. Időnként feltalálnak egy-egy újabb típust. De hát még az összetevőkhöz, még a további ilyen, a leptonok, meg a hadronok, ezek atommagnak az alkotó elemeinek tartják. Tehát fölmerültek ilyen fogalmak is, hogy antianyag, pozitron, az elektron úgy gondoltuk, hogy tudjuk, hogy micsoda. Lehet, hogyha végére érünk, akkor ők is azt mondják, hogy nem tudjuk. Még az sem biztos, hogy létezik ilyen. A pozitron, antiproton, meg sötét anyag. Az ember csak kapkodja a fejét, már amennyire bírja követni ezeket. És mindezeket olyan vizsgálati módszerekkel érték el, ami, hát ha észszerű hasonlattal akarok érni, akkor azt mondani, hogy az atomok világában a tömeggyilkossággal ér fel. Tehát olyan kínzásnak vetették alá az atomokat, hogy ezeket az eredményeket és jelenségeket előidézzék, amihez óriási összegeket és iszonyatosan bonyolult rendszereket, műszereket kellett létrehozni. Ez egy mai napig is folytatódik. Meglátjuk, hogy hova vezet. Biztosan megvan a maga haszna, de egy dolog azért fölmerül mindig az emberbe, hogy hát ha ezekkel a módszerekkel próbáljuk vizsgálni azt, hogy hogy is néz ki az anyag, a részecskék, akkor tényleg azt látjuk, amilyen az a valóságban. Hát egy olyan találó összehasonlítás volt ehhez, hogy ha valaki mondjuk a magasról figyeli azt, hogy milyen itt a nyugati tér környéke, békeidőben, az lát valamit. Az is attól függ, hogy milyen napszakban nézi persze. De ha mondjuk egy légitámadás idején nézi ugyanezt, akkor valószínűleg nem ugyanazt fogja látni, mint a normál esetben. Tehát fölmerül a kérdés, hogy bármit is találnak, az vajon mennyire érvényes a normál állapotban levő anyagra, amit találnak. És hát én bennem legalábbis ezek kapcsán már régen fölmerült az, hogy tényleg lehet ez ennyire bonyolult, vagy csak egyszerűen nem értjük a rendszert, a módszert, ahogy ez az egész fölépül, és csak a jelenségek káoszát látjuk, amik között egyelőre a vezérelvet nem látjuk, és azért látjuk ez ilyen viszonylag bonyolultnak. És ezért találtam nagyon érdekesnek, amikor először belefutottam ebbe a tisztán látó atomkutatások eredményeibe, mert hogy ez úgy tűnik, hogy egy olyan fajta rendszer tesz az ember elé, amivel ez a lehetetlen bonyolultság ott a rendszerben áll. Megkezd érthetővé válni, viszont majd a vége felé fogják talán látni, hogy hihetetlen méretű kutatási terület tárul föl. Csak egy dolog van vele, hogy ezt a fajta kutatást egyelőre elég kevesen tudják csinálni. Mi is az a módszer, amivel ezt végezték ezek a tisztán látó emberek? Ez egy olyan fajta adottság vagy képessége az embernek, ami a indiai jóga leírásokban megjelenik, ez a bizonyos 8 tökéletességből az első, amelynek segítségével a megfigyelést végző az tetszőlegesen kicsivé vagy tetszőlegesen nagyjá tudja tenni magát, és úgy szemlélni azt, amit meg akar nézni. És ez még nem elég, mert ha mondjuk anyagi részecskéket akar szemügyre venni az ember, akkor még más problémák is adódnak, ugyanis fogják látni, ezek hihetetlen sebességgel mozognak. Tehát ezeket meg kell állítani ahhoz, hogy szemügyre lehessen venni őket és feltérképezni a rendszerüket. De igen, ez lehetséges, ezt már sok ezer évvel ezelőtt alkalmazták az indiaiak, leírásokban szerepel, nyilván nagyon sok ember is képes rá, csak egyelőre viszonylag keveseket érdekel ez a terület. Legalábbis olyan szinten, hogy ezt ilyen alaposan feltérképezzék, mint ezek tisztánlátók tették, ahogy majd látni fogjuk. Hogyan indult ez az egész? 1895-ben Londonban a barátai kérésére Charles Webster Ledbetter volt az a tisztánlátó, aki ezt az egészet elkezdte. Fölmerült, hogy nézzenek meg aztán talán egy aranygyűrűt, hogy a tisztánlátói, a barátai előtt ismert tisztánlátói képességét felhasználva nézzenek meg, hogy néz ki egy aranyatok. Ráállt erre, és megfelelő állapotba hozta magát, hogy megnézze azt a ékszernek az atomjait. De rövid időn múlva visszatért azzal, hogy sajnos ez nem fog működni, mert túlságosan bonyolult ahhoz, hogy nekiálljon. És azt javasolta, hogy tegyenek próbát valami egyszerűbbe így elsőre. Majd látni fogjuk az aranyatomot, hogy néz ki, és akkor nem fognak csodálkozni, azt mondta. Ezt most én nem tudom hirtelen újra összérképezni. De a hidrogénnel sokkal több sikert értek el, ugye ez egy viszonylag egyszerű ország, és a következőt találta. A hidrogénatom, ahogy ő látta, 6 kisebb összetevőből áll, tojásdat formájú, ugye ez a forma ez mit jelent, hogy rátérünk. Nagy sebessége pörög a hossztengelyek körül, miközben húzás is minden irányba. A tojásdat forma alatt mit értünk, és ez általában igaz az összes ilyen konstrukcióra, amit itt látnak, magára az atomra is, meg az alkotó részeire is. A forma alatt mit értünk. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a környező differenciálatlan anyagot, az a pörgő mozgás, amit ezek az elemek leírnak, ez széttolja, mint a ventilátor, ami félrefújja a vizet. Valami hasonló módon egyfajta falat alakít ki maga körül, de a fal az nem az atomhoz tartozik, hanem a környezetünkhoz. Hogy ez micsoda, arról majd fogunk beszélni. De így nézett ki az a hidrogénatom, amit ő látott. És hát természetesen kicsit mélyebbre is ment, hogy mi az a 6 összetevő, amit ebben lát. Maga az a 6 összetevő is hasonló mozgást végez. 2x3 elemes háromszög alakú rendszerbe rendeződnek. Ezek nem felcserélhetők egymással, hanem megvan a maguk polaritása, és áthatják egymást. Tehát ezt ne síkba képzeljék el, hanem ezek a háromszögek a térben átfedik egymást, és együtt mozognak, törölnek. Mindegyik ilyen háromszög, ami egyébként a hidrogén jellemzője, többször fogják látni a következő diákon, 3 tovább nem bontható részből áll. Ezek azok. Ezek a végső fizikai atomok. Vagy ahogy a továbbiakban hívjuk őket, anuk. Ezek viszont nem egyformák megint csak, hanem kétfélék, de maga ezek a háromasok vagy tripletek is kétfélék, attól függően, hogy milyen amit találhatók benne, és azok milyen elrendezésben vannak. Ebből a hat elemből kettőben egy vonalban rendeződnek ezek az anuk, a négyben pedig háromszög alakban. És ezek az egymáshoz való viszonyát is jól látható itt az ábránál, amennyiben a hátsó sorból ki tudják venni. Tehát ezek itt szépen sorba rendeződnek, amik az ábrán szög alakúak, és akkor csúcs a horpadáshoz, így jönnek sorba egymás után. Ez a háromas, két negatív és egy pozitív, ezek a horpadások néznek egymás felé. Két negatív, egy pozitív, a csúcsok néznek egymás felé. Tehát ezek a kombinációkból azért még egy ilyen egyszerű elemzés, mint a hidrogén, láthatóan nagyon sokféle lehetőség adódik. És hát majd mindjárt látni fogják, hogy a hidrogén sem egyféle. De ami a lényeg az, hogy a legegyszerűbb fizikai elem, kémiai pontosabban, a fizikai sík legegyszerűbb kémiai eleme, az 18 összetevőből áll a tisztánlátói vizsgálatok szerint. 18 anuból, és ennél egyszerűbb elem nem létezik a fizikai sík, kémiai elem. Viszont többféle hidrogénatom változat is létezik. Ezek közül ez a kettő a leggyakoribb. A különbség köztük furcsa módon abban van, hogy az alapeset, amit az előbb vizsgáltunk, az hát, mondjam, kiegyenlítettem, egy negatív, egy pozitív az eredője hármasoknak. Ennél 5 pozitív anu van, és 3 negatív anu van a háromszögben. Tehát ez egy kicsit pozitív töltés, ez a fajta. És ami érdekes, másik megfigyelése, hogy vízmolekulákban ez a két változat mindig együtt fordul elő. Hogy ennek mi a jelentőség, azt nem tudom. Ezt nem. A további érdekes dolog a hidrogénnel kapcsolatban, és ez az összes gázmolekulára igaz. Tudjuk, azt tanultuk, hogy a gázok, legalábbis nagyon sok közülük, és gázok kívülében, azok nem hatalmi formában vannak jelen világunkban, hanem általában molekulákkal rendeződnek. Na ilyet legvételen már csak megint. Ez megint egy érdekes előmondása a tudománya. Itt tovább mentem egy picit. Még amit szintén meg kell említeni, hogy ezek az ábrák nem méretarányosak. Tehát óriási, sok milliószor, vagy sok ezerszer nagyobb az a távolság, amely ezeket az elemeket elválasztja, mint maguk az elemek. Ettől adódik az, hogy a fizikai világon a finomabb világ összetevői számára teljesen átlátható. És hát itt a határoló vonalak nem falak, amit leírtam, környező anyaghoz tartoznak. De hát a hidrogénnek, a hidrogén családnak vannak összetettebb részei is, darabjai is, elemei is, nézzük meg azokat. A deutérium az ismert szintén, bár elég ritka, de hát azért a vízben is van. Az gyakorlatilag két hidrogénatom. Ezek az atomok megtartják az egyetlen struktúrájukat, de együtt mozognak. Az adiárium, ahogy ők hívták, akkor amikor ezt látták, már 3 hidrogénatom anuiból áll, de itt már nincs meg az eredeti struktúrája a hidrogénnek. Ez már felbomlik, ugye van egy olyan része, mindszer 3 darab egyes, 3 darab egyesülés, 3 ilyen triplet, amik ilyen tetraéder össze. És van egy másik tetraéder, aminek a csúcsaiban 6 hangon. Semmi közel a hidrogénhez, valamiért mégis egy hidrogén családhoz tartozik. Ezt ők adiárújtjunknak nevezték el, akkor ez az akik látták, feltevezték. Aztán következett még egy másik, amit akkor még nem ismertek. Ez az okkultum, ahogy ők elnevezték, ezt 1895-ben látták. Aztán 25 évvel később ebből lett a trícium. Ez is láthatóan nem lehetne egy könnyen ráfogni az hidrogén, de ennek a számáról, meg hát a viselkedéséből azért még a csapatban. És hát a legnagyobb, a legnehezebb elemben a családnak, amit a periódusos rendszerben is láthatunk, az a hélium. Ez már 72 anut tartalmaz. És jól láthatók azok az elemek, amiket a korábbi a hidrogén család korábbi elemeiben láthatunk. Tehát a hidrogén düpletek, meg ezek a hadszögek egy ilyen tetraéder csúcsán. Találkoztam ilyenekkel, hogy és most jön az a rész, amire mondtam, hogy hát sokakat valószínűleg próbára teszi a befogadó képességét, amit most elmondok. De aki mégis úgy gondolja, hogy nem akarja, hogy felkavarodják, azt javaslom, hogy tegye félre egy kicsit azt, amit eddig a világ felépítéséről tanult az iskolában. És azt a hozzáállást, hogy lehet, hogy így van, nézzük, engedjük, foglalkozunk egy kicsit a gondolattal. És aztán később gondolkozunk, hogy a végén tényleg olyan van dolog ez? És akkor nézzünk egy kicsit a teozófia szerint a fizikai világunk szerkezetét. Az első dolog, amit el kell mondani, hogy 7 halsíkra, vagy inkább úgy mondhatnánk, hogy egymástól eltérő sűrűségű szintre tartunk a világ. Ebből az első 3-at nagyon jól ismerjük. Ez mindenki számára világos. De ezzel nincs vége a történetnek, mert van további 4 szint, amit nem tudnak az érzékszerveink érzékelni. Mondjuk ez se igaz, mert például az éterikus szintekben azért néha és bizonyos emberek látnak azokat, de mondjuk ettől lejjebb már nem. Itt még talán. Amit érdemes itt elmondani, hogy mindahogy a gáznemű, a folyékony és a szilárd az éterikus szintekből épül fel, éterikus 4-ből, az éterikus 4 az az alatta levélből épül föl. És ahogy haladunk lefelé, mindig a alatta következők együttesen szerepelhetnek minden egyes szint alkotó elemeiben. Míg el nem érünk az éterikus, első éterikus szintre, ez a végső fizikai atom, vagy anyag szintje, ami már tovább nem osztható. Itt érkezünk el ahhoz, amikor az egész képzelés indult, hogy azért nem osztható. Ez már lényeg. Akkor mi történik, azt is mondjam. És akkor vessünk egy pillantást arra, hogy milyen meglátták. Van egy, ahogy ők a tisztánlátók leírták, egy először is nagyon szép, ahogy ezt leírták, ezeket a fehér állatokból. Rajzból, ez nem tudja visszaadni, hogy mit mondtak róla, hogy milyennek látták. De úgy először nézzük meg a struktúráját. 3 vastagabb zsinórból áll, és 7 vékonyabbból. És ezek egy ilyen spirálba tekerednek fel, ha kibontjuk, akkor az egész az zárt kör. És ezt az egészet tekerődik fel úgy az anuban, hogy itt a külső részén megy körbe-körbe, míg elér az aljára, itt befordul és belül visszatér. És aztán ezek a zsinórok áramlanak. Nem állnak a stacionáriusak. Méghozzá ellentétes irányba. A kicsik azok, ez egy pozitív, ebben az irányban áramlanak. A negatív, a nagyok, a vastagok az ellenkező irányban. A 7 vékonyabb a szivárvány színeiben találkozik. Összes szín, tehát a szivárvány 7 színe, az megfelel egyetlen tekervénynek. Míg a vastagabbak, az ilyen aranyszínűek, és a 3 vastagabb az elektromos és a mágneses térnek a hatásai reagál. Jön izgalomba, vagy kezd világítani, mert tetszik még erősebben. A 7 vékonyabb pedig különböző éterikus anyagban terjedő rezgések, de reagálni azok a továbbítója. Ugye a hang, fény, hő, még pár dolog nem tudtuk biztos egyelőre. Mondtam, ez egy pozitív mutat, mert ahogy ezt az előző hidrogén tárgyat hogy az hogy néz ki, de picit foglalkozzunk azzal, hogy ez a zsinór, körbe tekeredik az anyagban, ez nincs csak megint jól fogják nézni a karfáját. Egy ilyen zsinór az 1680 menetből áll, kicsit, hogy megszámoljuk. Egy menet az egy finomabb spirál hétele. És ez a finomabb spirálnak minden egyes menete egy még finomabb spirál 7 menete. És ilyen szinten 7 különböző szint épül egymással. Mikor elérünk a legvégére, a legfinomabb spirálhoz, annak az egy menete 7 buborék. Jó, de mi buborék miben? Ez a valami, úgy mondják, hogy koilon. Ez egy olyan valami, amit nehéz lenne anyagnak mondani, mert beszéltük róla, hogy az anyag az ezekből áll föl, ezekből az elemi fizikai jószágokból, amik viszont buborékokból állnak. Akkor a koilon az mi lehet? Ami még ennél sokkal sűrűbb, amiben a buborékok képződnek. Ez valami olyan anyagszerű valami lehet, nem az ősanyag, de mindenképpen egy olyan anyagfajta, ami már akkor jelen volt, amikor a galaxisunk megszületett. És maga a galaxisnak, minden egyes rendszer létrehozójának maga a létrehozója az, akinek az akaratával ezek a buborékok megszületnek, és aztán egy bonyolultabb rendszer épülnek ezekből. Tehát, ha úgy tetszik, és akkor végigmegyünk mindezzel, hogy 1680 menet, 7 szinten, és mindegyikből, aztán a legalján ugye 7 buborékból áll, és hogy van ebből 3, a másikból még 7, akkor végül odáig jutunk, ha ezt mind összeadjuk, hogy több milliárd buborék alkot egyetlen mérhetetlen, ami mérhetetlen a fizikai világ. És akkor ez még csak a fizikai világ. Tudjuk rá, hogy nem lehet, hogy nem is tudják, hogy a fizikai világ az a legdurvább szint. Nyilvánvalóan azokat a világokat is fel, meg lehet az annó egyszerű felépítés. Ezt nem tudom. Csak az ember következik. Az elvek ott is valószínűleg ezek. Miért lennének mások, csak a konstrukció meg lehet talán egyszerűnek. Kevesebb alendől állnak, vagy csak de az is lehet, hogy milyen bonyolultak, csak a rúgalékok mégis. Ja, és még egy dolog, hogy valahogy a vizsgálók kiszúrták azt, hogy ezek a vastagabb zsinórok, ezek nyilván végén odaérünk, hogy évtizedek lehetnek el sorozatokás alatt, és ez alatt valahogy ők leszűrték, hogy ezek a vastag zsinórok növekednek. Vastag. Jelenség, aminek nem adták okát. Találgatnak megint csak. És akkor ott abban van az, ezeknek mi a jelentősége, miért kellene, azt ugye láttuk a mindjárt lesz a pozitív és negatív. Mágneses és elektromos töltések egyensúlya tartja össze. De hogy ezek mitől negatívak, vagy pozitívak, az most fog kiderülni. Egyrészt a különbség abból adódik, hogy az energia iránya az milyen. Tehát a pozitív, abból kifelé jön az energia. Nagyon gyakran gyanítható, bár látni nem látják, de úgy kell, hogy legyen, hogy a belsejében fakad fel, mint egy forrás. Az energia, ami a csúcsponton távozik, és további amikhoz kapcsolódik. A negatív anu pedig az, ami ezt befogadja. Tehát ez a nyíl, ha úgy tetszik, az idejön. Ezen pedig tovább megy egy másikhoz. Tehát az, hogy pozitív vagy negatív, az egyrészt az, hogy befogadja az energiát, tehát nyeli, kitolja magából, ezt határozza meg, illetve magának ezeknek a tekervényeknek az iránya. Láthatóan ellentétes irányúak. A pozitívnál az áramlás iránya, a spirilláknál az óramutató járásával megegyezik, a negatívnál azzal ellentétes. Hogy az óramutatóval az nem derül ki. De a lényeg az, hogy ez valószínűleg az asztrális síkból akadó energiának a forrása, ez pedig a nyerője. Néhány szót a viselkedésükről, mielőtt egy kicsit az elemekről kezdünk beszélni. A pozitív és a negatív anuk vonzzák egymást, a meglepetés, és összekapcsolódva ilyen formán, erővonalakkal összekapcsolódva egymás körül forgásba kezdenek és instabilitásokat alakulnak. Három vagy több anuból álló egység belső ellentéstől függően nézhet felé a csúcs mellé, belső ellentéstől függően lehet pozitív, negatív vagy semleges. Nem mondtam, de az ábrákon majd föl fog tűnni biztosan, vannak olyan esetek, amikor az energia forrása, ami az anyukba bemegy, vagy kiadódik, vagy annak a nyelője, az látható semmiben. Ezt nem tudták megmagyarázni. Valószínű, hogy az ugyanúgy egy anyukban fog végződni, csak az a megfigyelőnek a semmiben nem végződhetett a energia folyamat. Minden a képeken tudunk ízeket látni, hogy a vonalak ugye a a pozitív csoportok anuinak a csúcsa kifelé mutat, a szív, egymás felé nyílnek, a negatív esetében pedig hát ezek a különböző polaritású csoportok keresik. És ha megtalálják, akkor az a tartós egységet fog eredményezni. De ha nincs ilyen kapcsolat köztük, hanem csak a szabadok vannak, akkor rendezetek össze-vissza. És akkor itt jön az első két elektromos kapcsolatban. Azt is megfigyelték a vizsgálatok során, hogyha elektromos áramnak teszik ki azt a közeget, amiben az anyu működik, akkor azzal jár, hogy az anyu lelassul a mozgása. És ráadásul a polaritásoknak megfelelően sorba is rendeződik. Hát visszaálltak. A elektromos áram megy abban a közegben, amiben ők léteznek, amivel az összetevői, szépen sorba rendeződnek. Hát az egymásba csatlakozik. De elektront, se a hidrogén, se később, se hajlók arról, ez csak az én magam pillanatban. Az őket körülvevő előterek közeledéskor, ütközéskor eltaszítják egymást. Ők egy ilyen előtér veszi körül, ami a polaritásuk ellentét is elpattanunk egymást. Másik ilyen egyelőre magyarázat nélküli dolog, hogy időnként használták teljesen váratlan és megmagyarázhatatlan okoknál fogva irányt változtatnak. Nem tudták megadni az okát, hogy miért. Nyilván valamilyen erő hatott rá, de az idő megfelelési képességben lehetett. Megnéztük, hogy hogy nézzük. Most nézzük meg egy kicsit azt, hogy milyen egységekbe tudnak összeállni. Korábban szót értettem arról, hogy vannak a második éterikus szint, a harmadik és a negyedik. Majd látni fogják, egyre komplexebb struktúrák állnak össze az alapból. Sőt, az alattuk levő szintnek az elemeiből, nem csak egyedi alapból. Ez a legegyszerűbb. Második éterikus szint, hát itt ilyen maximum 4-5 elektronból álló struktúrákat lehet látni. Ezek az anyukat összekötő vonalak, ezek erőnek nevezett, maga a tisztánlátéknek erőnek hívja, ezt lemondhatjuk mágneses vagy elektronos erővel. Harmadik éterikus szinten már összetettebb rendszerek alakulnak ki, és itt talán már, igen, ott van egy olyan példa, amit mondta, hogy a nagybírus semmibe végződött az erőben van. Látszik. Valószínűleg ezek másik anyúban végződnek valamikor, esetleg távolabb megfigyelési ponttól. De ezt ennek nem tudják. És végül, hát itt már ezeket már onnan hátulról valószínűleg elég nehéz látni. Valójában ezek azok, amik a későbbi ábrákban vissza fognak köszönni. Ezek azok az egyes elemekre jellemző összeállítások, amik alapján akár a vegyületekben is fel lehet ismerni. És hát a nehéz elemeknek már nagyon összetett formációi vannak, tehát esetleg több száz angol egységek vannak, amiből több tucat van a nehezebben. És több fajta természetesen. Az elég jó ahhoz, hogy megértsék, hogy miről van szó. És akkor nézzünk példaként, akkor egy kicsit bonyolultabb, hogy a hidrogén az egyszerű volt. Hát azért a világnak nagyobbik része a nitrogénből áll. Nézzük meg a nitrogénatomot példaképpen, hogy hogy néz ki. A nitrogénre jellemző pozitív polaritású 110 anúból álló egységet ütött a közepén. Ebből mindig fel lehet ismerni a nitrogént, akármilyen vegyületben van. Ez az elem megjelenik a nitrogén. Alatta szintén a nitrogénre jellemző másik ilyen ovális struktúra, ennek ellentétes a polaritása a léggömbével, ez 63 anút tartalmaz, és ezek így egy szoros egységet képeznek, és négy további elem tartalmaz van látható itt. Kettő közülük 20 elemet, 20 anút tartalmaz, ami pozitív polaritást ad, olyan összeállításban vannak, másik kettő pedig 24, ami viszont negatív polaritást adnak. Érdekes kettősség, és ezt megemlítik itt a tisztán látók is, hogy a nitrogén tulajdonképpen a levegőben oxigénnek keveredve kvázi nemes gázként viselkedik, és az izolálóba betöltik, és akkor megpróbálja a párologia wolfram. Ugyanakkor, hogyha a vegyületeiben látjuk a viselkedését, a vegyületeiben azt látjuk, hogy a vegyületben minden alapjának képez. Meglehetősen agresszív. Ez a kettősség talán annak tudható be, hogy ilyen struktúrája az egész elemnek. Amikor ez a stabil rendszer felbomlik, mint egy vegyület esetében, akkor rögtön bedurul a nitrogén. Nincs minden az ilyenség. Az oxigén a másik, ami a mi életünknek a alapvető összetevője, ezt még mindenképpen meg kell, hogy nézzük. Ez is egy nagyon jellegzetes elem, és szintén azt mondható, hogy ő nem fog felbomlani, tehát a vegyületeiben szinte mindig megtartja azt a struktúrát, amit most látunk. Tulajdonképpen két egymásról van szó, szembe vannak fordítva egymással. És 5-5 egyforma szakasz tartalmaz minden ilyen spirál, és ahogy mondtam, egymással szerintem forognak. Itt egy ilyen szakaszt kinagyítottunk az ábrán, és itt látható, hogy azért egy elég összetett rendszer ez magában. Vannak itt ezek a két anúból álló egységek, amik itt szép sorba rendeződnek, de van ez a kis gömböcske minden 5 szakasznak a közepén. Ez a két gömböcske, amiknek különleges szerepe van a életünk szempontjából, mert hogy az egyik ezek közül az a bizonyos vitalitás gömböcske, a stereotópiai irodalomban említette, ami tulajdonképpen a kármának a hordozója. Innen tudjuk mi magunknak azt az életerőt beszívni, és ebből az anúból kivonni, ami az életünkhöz feltétlenül szükséges. Három fajta, összetartja a működtetett atomokat. Rának szükségszerű velejára és a kundalini. Pránának a hordozója a misíkunkon az oxigén, pici darabkája. És a tisztánlátok azt mondják, hogy ezt a kérdésre is lehet, a levegőben is megcsütéses nyári napon rendkívül sok ilyen fényesen világító pontocskát láthat a levegőben. Azt mondja, hogy ezek az790 anut tartalmaz, ezt az egészet összeszámoljuk, és ebből az 15,1. 16 az oxigénnek az atom súlya. És akkor, hogy egy tényleg bonyolultat is alakítom, ez a legbonyolultabb, az arany. Hát, ezt így elég nehéz, ez volt az első, amivel próbálkozott. Ugye most már hamarosan meg fogják érteni, hogy miért van. Igyekszem kinagyítani azokat az összetevőket, amik az aranyat alkotják. Itt középen ez egy ilyen, az így néz ki. Itt a tetején meg az alján van 12 darab alakzat. Ennek a közepén pedig van egy ilyen hosszúkás valami. Ez a valami, ez így néz ki. Ebből is van egy kis a többit. Amik itt jó nagy számban körül keringenek itt a központi gömb körül, azok így néznek ki. Hát ezek ugye az adiáriumból ismerősek. És végül ezek a szírmok, azok meg így néznek ki, ezekből van 20-an, amik hát elég nagy számú, én nem számoltam össze, nagyon mondom elég sok. Azt gondolom, hogy jó, ha valaki ezt így első látásra megnéz egy ilyet, ráadásul úgy képzeljék el ezt, hogy ezek összesen 3546 van benne a 695-ös atomsúlyban. További lényeges felfedezés volt a vizsgálatok során, hogy kémiai elemek a felépítésük alapján is módosíthatók. Ezt ő úgy írta le, hogy amikor megnéz egy ilyen kémiai elemet, akkor azok az atomjai, pontosabban azok az erők, amik körülöttük kialakulnak, azok mindig egy jellemző formába illeszkednek be, hogy azt tehető körüljük. A hidrogénnél azt már láttuk az oldalban, hogy itt egyedinek az a jellemző forma, amik az oldalat. De van az első, ami következik, ami szállva csoport, nagyjából van egy ilyen tányér, meg ilyen szírmok alatta, tehát van egy kis gömböcske, és akkor van egy ilyen hosszú erőmutató struktúra, a szárkának így. Ennek a csoportnak ez jellemzően a formája, és ez nagyon bonyolult elemek is lehetünk. Nem csak olyan egyszerű, mint mondjuk a lényeg, hanem sokkal hatósúlyúak is tartoznak ebbe a csoportba. A csoport a másik ilyen jellegzetes, majd a vegyületeknél fogják látni ennek, hogy ezek hogy néznek ki vegyületben. Ezeknek a lényege az, hogy van egy ilyen gömbszerű képződmény itt a rúdnak a két végén. A rúdak ilyen sorban rendezett anucsoportosulások. Van egy gömbszerű képződmény mind a két végén, és abból ilyen törcsészerű talán az elemre jellemző szerint. Például az arany, amit az előbb néztünk, az ebbe tartozik. Így van, csak ez egy viszonylag torz formája van, nagyon vastagon. Máshogy bizony, nagy a torsó miatt. És hát még van a tetraéder forma, a kocka, az oktaéder, rudas és csillagcsoportok, amiket hát időtakarékosság folytán sem tettem föl képet róluk, nagyon másrészt elég rossz minőségű a termékből, és az eredeti képek is modellek, hogy elég rossz a de el tudják képzelni az előadatot, ilyen szerintem nem lehet elhúzni. A puh. Nem tudom, milyen szempontból nem néztem meg őket, de a súlyzó csoport is elég tág ahhoz, hogy legyenek benne azért kemény fémek is szerintem. Ezt a fajta összefüggést, hogy a fizikai paraméterek meg a forma közötti, ezt annyira nem, legalábbis nem tudom, hogy ilyen következtetést. Majd, hogyha eljutunk odáig, hogy a vegyületeket megnézzük, és láthatjuk, hogy ezek az elemekre jellemző formák, ezek ott is lehetnek. Tehát azok sem látható, hogy sem elfogadott lehet veszteni fel, hanem többé-kevésbé besorolhatjuk. Nézzünk kicsit rá a vegyületekre is. Nagyobb részt a világunk azért vegyületekből áll. Különböző kémiai atomok egyesülései, amik többnyire a főbb negyedik éterikus szintű alkotó részeikre bomlanak a vegyületállítása közben, és egy új rendszerbe állnak össze. Ez nem mindig igaz, például a vegyületállítani fogják, hogy ez jellemzően megőrzi a saját formáját. De a hidrogén például már nem. Néha megőrzik ezt, néha meg teljesen szétszedik. A hidrogént. A jellemző E4-es alkotó részekről szinte mindig föl lehet ismerni a vegyületben a bizonyos kémiai elemnek a nevét. A legegyszerűbb számunkra pontosabb vegyület ilyen vízmolekula, azt ilyennek látták a tisztán látók. Ugye egy jele az otthon két hidrogénatom, egy oxigénatommal, a középen van az oxigénatom, és a hidrogénatom a 4-3, vagy a két hidrogénatom az a 4-3, szóval szépen körére átlapolva. Egész egy közös struktúrát alapítva az összességet. Egyfajta gömbformát. Hidroxilgyök, ez ugyan nem önálló vegyület, hiszen másik elem részeként, vagy másik vegyület részeként jelenik meg, de például a oldatokban hidroxilgyök. Az oxigénatom itt is változatlan marad, viszont a hidrogénatomnak a két háromszöge az oxigénatom tetejére, tehát a korábbi egymásra kapcsolt létek az oxigénatok, amik oxigénatok tetején és aljára rendeződnek, és aztán alakítanak ki egy-egy forró struktúrát. De az oxigén spiráliát belül azért az összekötő erő fölmaradt köztük. Tehát így egy stabil rendszert alkotnak. Annyi mondjuk hozzá tartozik, hogy közben egy pörögnek, csak mindenleg a síkja. Tehát nem, ahogy tisztán látó leírt, nem egy síkban állnak, hanem kicsit feltérésre a mindenleg forrás közben. és itt kap érdekes felhangot majd. A hidrogénperoxidot, ha megnézzük, az két ilyen hidroxidok. De hát azért nem egy egyszerű dolog, mert ezeket a hidroxidokat úgy tesszük egymás mellett, hogy egymás melletti hidrogén háromszögek, azok ellentétes polaritásúak lesznek. És ezek a gyökök viszont nem vonzák egymást. Érdekes kérdés, hogy mitől maradnak mégis együtt. De minden esetre ez a helyzet, hát ugye a hidrogénperoxid az nem egy dolog, de talán ezért is, mert hogy nincs semmi, ami összefogja őket. Továbbá, amit megfigyeltek, nyilván a megfigyelés közben is előfordult olyan eset, hogy szívesen az a molekula. Ez pedig, ahogy mondták, abból eredt, hogy a Földből folyamatosan olyan sugárzás, ami ezekre a hidrogén háromszögekre hat. És hogyha olyan fázisban, mint esetben rótalószög a hidroxidok, ami ezek így billegnek. Ez olyan fázisban kapja el ez a sugár nyalán ezt a háromszöget, hogy így kibillenti a hidrogén súlyából, akkor ez egyszerűen lerepül innen. Az oxigénatom az kipucol, gyorsan megszabadul, és a két felszabaduló hidrogén háromszög, az gyorsan összeszabadul. Ezekből lesz két víz, két hidrogén atom, és a víz, és az oxigén atom. Felszabadul az oxigén atom. Itt is az oxigénatom az középen változatlan marad, ugye arról volt, hogy az oxigénatom az két szemben fordult. Nyilván az egyszerűség kedvéért két spirált rajzoltak, de két spirálban továbbá is. És középre, az oxigénatom belsejébe beköltözik a nátriumatomnak a súlyzónjele, és a súlyzónak a két vége, az pedig az oxigénatom alá is fölé kerül, és legtetejére meg legaljára. Mi következik ebből? Hát a hidrogén háromszögén között ugyan továbbra is fönnmarad a kapcsolat, de azért nagyon nem tetszik nekik, hogy ott van a nátriumatom közben. Úgyhogy ez a zavarás, ez azért kicsit agresszívvé teszi ezt a vizsgálatot, és a tisztánatok megjegyzése szerint már maga a vizsgálat közben is vizsgálták ezt a molekulát, érezték ezt egyfajta maró érzést, amit a struktúra sugar. És ugyanezt érezték a sósavnál is, ami többnyire megnézve szerintük, csak ide középen a nátrium jön, hanem a klóratom. Sebességgel pörögnek. Ammónia. Na ez is egy különös jószág. Itt megint csak azt hiszem, nem, és én nem tudok volna, hogy az ammóniának a fél változatát is tudjuk. Itt elsőként ők ezzel találkoztak. Az ammónia ugye korábban ismert nitrogénatom köré három ilyen pályára odáll a két-két hidrogén háromszög. Figyeljék meg a polaritást, nem akárhogy. Két negatív, egy pozitív, egy negatív, két pozitív. Valószínűleg az ammóniának a tulajdonságaira is komoly hatással van az, hogy kicsit elvillant a polaritás ennek az egész. Nagyon poláros. Lehetne úgy is nyilván, hogy hát mindegyik pályán van ez. Viszont van egy második változata is, ilyet is láttam. Összetevőjében teljesen ugyanaz, csak a struktúrája más, mert hogy három helyett két pálya van, és ezen a két pályán három-három mikrométer körül, mégpedig itt is ugyanaz a polárosság fönnmarad. Ez is nem az, hogy megosztozunk negatívon, ezen a pályán csak a negatív. A hidrogén háromszögek vannak, csak a pozitív. Tehát nyilván a viselkedés az szinte valami különbség azért biztos, hogy lehetne, ha el tudnánk érni, hogy ezt a két változatot külön kezeljük. Nyilván természetben ezek keveredni fogunk. És a hatásokat is együtt érezzük. Hát ezt már csak ijesztésnek raktam föl, de nem fogunk végig menni azért. Hát ez egy kicsit bonyolultabb ország már. De ugye még mindig nagyon mérföldekre van, a kicsit bonyolultabb, de egyszerűen szénhidrogénektől is. Szerves melegpáktól ne is beszéljünk. Tehát már egy elfénynel az egész valóságot megnézni. Ennél komplexebbet nem is nagyon vázoltak fel ők sem. Csak szervesen vállaltak. Ugye a diati léterről van szó. C2H5 2 és egy oxigénatom köti össze ezt a két felet. Érdekes megfigyelés, hogy a szénatom, aminek az a jellemzője, hogy 8 ilyen töltsére van, ilyen oktaéder típusú alakú a szénatom, és 8 ilyen töltsére van, ilyen energia töltsére. Ezek a töltsérek tulajdonképpen 2-2 adja a szénnek egy-egy értékét. És itt láthatjuk, hogy ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz. Van összeköttetés a szénatomok között, van egy-egy vegyértékük a oxigénhez csatlakozik, a maradék pedig hidrogénatomokkal van megkötve. Tíz hidrogénatom felbomlik, és a szénatom szabadon maradt egyértékkel köti le. Nem tudom ki, hogy van, szerintem nem tudom szerintem. És olyan is ebben is voltak, csak azok már olyan méretűek voltak. Jön elő az emberben az a mondás, most ahogy tudom, hogy az Isten geometriájában játszik. Hát így van. Aztán végül pár szót mondok még csak, mert ez náluk is elég elmondott terület volt. A munkásságok vége felé a vége felé ezzel foglalkozott, mert eleinte állít az Ánk és Bétel együtt kérdezik. Az ő megfigyelései alapul az, hogy megnézte például a gémának és a kérdéseket, hogy alapul ki. Próbáltak okálni, hogy a gémánt az miért, és úgy vélték, hogy ez a rács szerkezet, a szénatom sajátosság, egy más elem, struktúrájú, amilyen, és ezek tudnak úgy egymáshoz kapcsolódni, ahogy más elemmel. Aztán a grafitnál ott azt is vizsgálták, de még amit érdemes megjegyezni, az, hogy a katalizátor hatásnak a működését megpróbálták felderíteni, és ennek kapcsán nézték a platinát. Miért van az, hogy a platina jelenlétében a hidrogén és oxigén az egyesület és nélkül természetesen. szerint ez úgy működik, hogy a platina egyszerűen magához vonza a hidrogént, és ha a hidrogént, az oxigén közelébe kerülnek, ez már elhangzott, hogy ilyenek. A platina ebben az egészben nem vesz részt, hanem magához vonza ezt a különbséget igazi elő. A sárga és a hatóak esetében. Valószínűleg más esetekben nincs a katalizátor hatás. Mi az értelme ennek a kérdésnek? Ugye egy megjegyzés el is hangzott korábban, hogy vajon az egyes fizikai elemeknek a tulajdonságai összefüggenek-e a struktúrájukkal. Vagy ami még fontosabb talán, hogyha a struktúrájukat, és ismerjük, hogy más elemek milyen jellemző vegyületeket alkotnak, más hasonló struktúrákat. Akkor talán ki lehetne következtetni olyan dolgokat, hogy létrehoznak olyan vegyületeket, vagy olyan keverékeket, vagy olyan kémiai reakciókat, amiket nem nagyon fordulnak elő, de hogyha analógiát mondunk az ismert jelenségektől, még nem ismert felé, akkor lehet, hogy nagyon fontos és hasznos dologra jönnénk rá, ami előrébb vinne minket. Tehát azért lenne nagyon fontos az, hogy ezzel többen foglalkozzanak, akár tudomány szintjén, akár pedig tisztán látóként, mert szerintem legalábbis ennek óriási jövője lenne. A baj az, hogy nagyon kevesen rendelkezik jelenleg még legalábbis azzal a képességgel, ez a bizonyos első szintben, hát a tudomány meg ugye bombázza a részeket, és ebből próbálva értelmes következtetést lezolni. Ez így kicsit lassabban megért, hát egyelőre ez a módszerünk van. Nézzünk egy rövid összefoglalást akkor, hogy ez az egész hogyan indult el, és hogy a földkövekkel jellemezhető a haladása. 1895-ben kezdődött, talán még emlék ennek az elejére. Leadbeater és Anni Besant végezték akkor ezt a munkát, egymás kölcsönös ellenőrző egymás megfigyelései. És hát akkor a hidrogén, hélium, oxigén és neon szerkezetet térképezték fel első nekifutásra. Akkor egy még akkor ismeretlen elemet is megfigyeltek, ennek az atomsúlya állása. Ez volt a számára. Meg volt a trícium. Aztán pár évvel később. Okkult, aztán a végső fizikai atom szerkezet is ők kezdtek föltérképezni. Később más embereknél is megjelentek ennek az atomszerkezetnek a leírásai, tőlük függetlenül találták ki ugyanezt. Azt hiszem Charles Babbittnak hívják azt az embert, aki teljesen ezt a struktúrát közzétette a könyvében. Akit érdekel, megtalálom meg a címét, az eredeti címét. A lényeg, hogy a szín és a fény nagyon sok érdekes dolgot közzétett benne az atom szerkezet, a belső fizikai atom szerkezet, ez csak egy volt. Ezt aztán 895-ben tették közzé először a Lucifer című folyóiratban, és akkor itt egy időre megállt a kutatás, csinálni. 1907-ben Németországban folytatták tovább a munkát, akkor további 59 elem atom szerkezetét térképezték fel, közöttük a neonizotópot, és így az izotópok létének felfedezése az először náluk jelentkezett. Az izotópok jó pár ismeretlen elemet is leírtak, amiknek egy részéhez azóta sikerült a valós elemeket kapcsolni, egy része legalábbis még most is ismeretlen a tudomány számára. Aztán a későbbi időszakban kezdték el feszegetni azt a kérdést, hogy a vegyületek nem holmi atomok egymás mellettiségei, hanem az egyes kémiai atomoknak a részeinek össze, és eredetileg egy az alkotó részektől teljesen függetlenül teljesen eltérő tulajdonságok. Ezt aztán 1908-ban a tervezőben tették közül ezeket a kutatásokat sorozatosan. Aztán 1909-ben Indiában 20 további szerkezete, köztük három még ismeretlen elem és egy higanyizotók leírása is ott volt. Aztán megint jött egy jókora szünet, és 22-ben kezdett el Leadbeater Ausztráliában foglalkozni újra az okkult kémiával, és akkor kezdett foglalkoztunk a vegyületek szerkezetének a részletesebb leírását. Aztán ezt is néhány kristály rendszerkezetének leírásával kiegészítve a teozott fúzban tették közzé ismételten. Végül 30 és 32 között folytatta a jókora szint után a munkáját Leadbeater, és hát ismét néhány olyan elemet talált meg, vagy írt le, amit akkor még nem ismertek, csak jóval később azonosította őket a tudományt. A magában a könyvében, ami később született, aztán ilyen neveken hívja őket. Később. Nevük a tudomány szerint. Tehát bátran elmondhatjuk, hogy jócskán a korukat megelőzve térképeztek fel a kémiai elemeket, a korukat és a tudományt megelőzve, amiket később döntő részben van egy kis rész, amivel még sehogy se lehet összepasszítani a tudomány jelenlegi állása szerint azt, amit mi tudunk, amit a tudomány, amit ők mondtak is. Mik ezek? Hát az elektron minden először is. Végén van egy ilyen jegyzék, abban van egy olyan munka, amely a 70-es években már tudós ember neki állt, és összeegyeztetni a tudomány találmányait azzal, amit leírtak, és tudományos igényű analízisnek és tesztnek találni azt, amit írtak. Végén majd eljutunk odáig, hogy az, amiket most üldözzük a parkokat, és azt mondta, és azt hozta ki végül, hogy azok bizony azok a negyedik szintű éteri társadalmasok, amik őt szolgált, és akik harmadik is közelét jöhet, mert ide újabbakat és újabbakat találnak. Láttuk, hogy rengeteg találnak. Ebben biztosak lehetünk, de tulajdonképpen már is lehetünk, hogy ezt az elektron nézzük. De az elektron az bizony sehogy se jön ki. Valószínűleg csak egy matematikai funkció vagy elektron, viszont nagyon jól használható arra, hogy leírjuk a jelenségeket, amit ismerünk. Gáznemű elemek molekulává társulása, ez a másik furcsaság, amivel ők úgy sem látták. Mi meg úgy tudjuk, hogy hát bizony oxigén is, meg nitrogén is, azok is molekulaként léteznek. Ezt még már fel kell mondani, ezt az ellentmondást. Továbbá több általuk leírt elem nem fér bele a jelenleg ismert periódusos rendszerbe. Ezek a bizonyos kalóknak, akik szépszerűzőinek a kötelemek, nem is lettek meg még. Hát ezek tehát a vegyületek szerkezetének most ismertetett felfogása, az is egyelőre nincs kettőben. És hát itt jön az, amit az előbb említettem, hogy van, aki már rájött a fogás munkára, már rájöttek és bevezetettek azok a kvarkok, azok nagyon jól beleilleszkedett a képületet. Azok a következtetések, amiket a bizonyos munkában Dr. Philipsnek megtalálhatók, azok azért nem teljesen vágnak egyre. Tehát hogy mondjam, van, ami passzol ahhoz, amit Lev Péterre írt, de vannak olyan következtetései, amik számomra nem, hogy mondjam, nem férnek bele ebbe a rendszerbe. De akik érdekel, az nézze meg ezt a munkát. Egyáltalán nem arról van szó, hogy az egy-egyben egyetért hozzá, amit én vételik láttak. Próbálom elmondani, és érdekében az a kérdésekben megy, amit például most tekintem be alapulóban kérdőjön, hogy ezt a kérdőjönségét. Hát én nem kérdőjön néztem őket egyelőre, de több érdekes van. Mindenesetre nem egy kérdő. Kellőképpen képzett fizikában csak nem állt. És hogy mik voltak ezek? Hát én ebből építkeztem, ezt a művet olvastam. Érhető. Amit erről beszéltem, az a tudományos igényű értekezés és könyv, rendszerét próbálja a tudomány eredményeivel azokkal a módszerekkel megközelíteni és tesztelni, amiket a jelenlegiban használom. Egyes következtetésekre jut. És hát valaki úgy bele akar menni, akkor eszköznek hasznos területen elérhető egy periódusos rendszer. Ahhoz, hogy ezt az ember megpróbálja elhelyezni magának, amiket megjelenik. Én ennyit gondoltam most elmondani önöknek, és tényleg azon a számára tettem ezt, hogy akár érdekel, sajnos magyarul nem létezik, hát meg pláne nem, de nem is van. Ez lehet, hogy fog. Figyelmüket, és ha van kérdésük, akkor még van 25 perc.